Előző alkalommal elkezdtük a folytonos idejű lineáris invariáns rendszerek úgynevezett komplex frekvencia tartománybeli analízisét, amelynek matematikai eszköze a Laplace transzformáció. Egyelőre annyit tudunk erről, hogy a függvények szélesebb osztályára használható, mint a korábban tanult Fourier transzformáció, viszont cserébe sajnos kevésbé szemléletes, nehezebben tudjuk megfogalmazni, hogy ez mit jelent. Amíg a spektrumnak van valami jól definiált jelentése, hát a jól definiáltsággal természetesen a Laplace transzformációnál sincs probléma, de sokkal kevésbé szemléletes. Ugyanakkor meg fogják látni, hogy a Laplace transzformációra alapuló számítások az egyik leghatékonyabb hálózatszámítás és általában rendszeranalitikai eszközt adják a kezünkbe. Emlékeztetőül tehát a Laplace transzformációnál tartunk. Amelynek ismétlésképpen felírom a definíciós integrálját. Valamely xt függvény Laplace transzformáltja, az a nagy x s komplex mennyiségtől függő függvény, amelyet a következő integrál definiál. Minusz nullától végtelenig vesszük az xt-szer e ad minusz st dt-t. Ebben a formulában s az úgynevezett komplex frekvencia. Előző alkalommal ugye láttuk ennek az egésznek a bevezetését a Fourier transzformáción keresztül, mégpedig úgy, hogy a jelre egy exponenciális csillapítást alkalmaztunk, így tettük abszolút integrálhatóvá. Foglalkoztunk az integrál konvergenciájának a kérdésével röviden, és láttak néhány példát. További példákat, illetve további jeleket úgy tudunk Laplace transzformálni, hogy használjuk rá a tételeket. A tételek előtt azonban foglalkozunk röviden a transzformáció inverzével. Ha minden igaz, akkor negyedik pont jön ezen belül. Tehát az inverz transzformáció. Emlékezhetnek arra, hogy a Laplace transzformáltat úgy kaptuk, hogy vettük az epsilon t-szer x t-szer e ad minusz szigma plusz j omega t Fourier transzformáltját. És ezzel kaptunk egy x, hát egy spektrumot, amely spektrum azonban már nem csak omegának, hanem a szigma paraméternek is függvénye, tulajdonképpen a szigma plusz j omegának a függvénye, tehát úgy írhatom, hogy ez x szigma plusz j omega, amelyet úgy rövidítettünk, hogy xs. Ezek szerint, ha ennek a spektrumnak vesszük az inverz Fourier transzformáltját, akkor az itt látható jelet kapjuk. Bocsánat, ez a j omega itt nincsen, tehát e ad minusz szigma t. Tehát felírhatjuk, hogy az epsilon t-szer x t-szer e ad minusz szigma t függvény úgy kapható meg az inverz Fourier transzformációs képlettel, hogy 1 per 2 pi-szer integrál mínusz végtelentől végtelenig az x szigma plusz j omega spektrum
szorozva E ad J omega T D omega. Ha most megszorzom mind a két oldalt E ad minusz szigma T-vel, vagy bocsánat, E ad szigma T-vel, akkor azt kapom, hogy epsilon T-szer XT egyenlő 1 per 2 pi-szer integrál minusz végtelentől végtelenig X szigma plusz J omega, és akkor az E ad J omega T meg az E ad szigma T összevonható az E ad szigma plusz J omega T D omega alakba. Írjuk át ezt az integrált a helyettesítéses integrállal következőképpen. Vezessünk be szigma plusz J omega helyett egy S változót. Ebben talán nincsen semmi meglepő. Akkor ebből a D omega az az 1 per J-szer DS lesz. Tehát a D omega helyébe be kell írnunk az 1 per J-szer DS-t, ez elég gyorsan kijön. Valamint az integrálási határokat is módosítanunk kell. Azt kapjuk végül, hogy az epsilon t-szer xt az egyenlő 1 per 2 pi j-szer integrál szigma minusz j-szer végtelen től szigma plusz j-szer végtelenig xs e ad st DS. Ez volna hát az inverse transformációnak az integrálja. Komplex függvénytanban ez egy úgynevezett Riemann-Mellin integrál. És ezt úgy kell elképzelni, mint a komplex számsíkon elvégzendő integrálást, egy függőleges egyenes mentén, tehát a képzetes tengelyel párhuzamos egyenes mentén, talán föl is rajzolom. Egy választott szigma értéknél mínusz végtelentől végtelenig integrálok. Persze, és itt hadd hivatkozzam a komplex függvénytanból tanultakra vagy tanulandókra, ez a görbe a végtelenben bezárható, és így visszavezethető egy a komplex számsíkon zárt görbére végzett integrálra, amelyre már alkalmazható a reziduumtétel, amelynek az integrálásnak a kiértékelését roppant módon egyszerűsíti bizonyos esetekben, bizonyos a gyakorlatban fontos esetekben, úgyhogy végül is ezt az integrált nagy szerencséjükre nem fogjuk használni egyáltalán. Tehát formálisan így végezhető el az inverse transformált, de nem használjuk ezt a formulát. Ami viszont fontos tanulság, hogy eredményül nem magát az XT függvényt kapjuk, hanem annak a belépő változatát, amely tehát figyelmen kívül hagyja, illetve lenullázza ennek a függvénynek a negatív tartományra eső részét. És azt hiszem ebben sincsen túl sok meglepetés, mert hiszen maga a transformáció az, amely ezt lehagyja, azaz nem veszi figyelembe, hiszen a transformációs integrál nullától, illetve mínusz nullától indul. Vagyis megállapodás szerint az inverz Laplace XS az csak akkor egyenlő az XT-vel, ha T nagyobb egyenlő nulla, különben nulla. Erre a megállapodásra azért van szükség, mert normálisan egy transformáció inverzétől elvárnánk, hogy az eredeti függvényt kapjuk vissza. Azonban ez nem lehetséges, hiszen számtalan, azaz végtelen sok olyan függvény van, amely ugyanarra a Laplace transformáltra vezet. Ezek a függvények egymástól mind csak a negatív tartományukban különböznek. És ebből a végtelen sokból válasszunk ki egyet, amelyet mellesleg ez az integrális automatikusan előállít, és pedig azt, amely belépő, amely tehát egyöntetően nulla a t-nek a negatív tartományában. Tehát még egyszerűbben fölírva az összefüggést, az inverz Laplace Laplace XT. Az nem az XT-t adja, hanem az epsilon T-szer XT-t. Emiatt azt szokták mondani, hogy a Laplace transformáció csak belépő függvényekre használható. Hát ez kérem szépen nem igaz, mert akármilyen függvényre, amelyre ez az integrál konvergens, használható a Laplace transformáció. Legfeljebb figyelembe kell venni a gyakorlati alkalmazásokban, hogy a negatív részt levágja. Tehát az inverse transformációnál, ha tudjuk, hogy a függvényünk nem belépő, akkor ki kell egészítenünk a negatív tartományra valamilyen más módszerrel. Tehát nem igaz, hogy csak belépő függvénynek van Laplace transformáltja, de a gyakorlati alkalmazásban figyelembe kell venni, hogy az inverse transformált alapértelmezésben a belépő változatot állítja elő. Mivel a Laplace transformációt a Fourierén keresztül vezettük be, egy nagyon hasonló integrállal, és majd látni fogják, hogy a tételek is nagyon hasonlók, meg a transformáltak is többnyire hasonlók, érdemes foglalkozni a két transformáció kapcsolatával. Ehhez először térjünk vissza az értelmezésre, különös tekintettel a Fourier transformációhoz, az a spektrum értelmezésére. A Fourier transformációs integrálnak az elemi összefüggése, azaz az integráljel elhagyásával kapott formula, a dx egyenlő, bocsánat, kírom, hogy ez a Fourier, a dx egyenlő 1 per 2 pi-szer xj omega d omegászor e ad j omega t. Ez már egyszer volt fenn a táblán, és különben is itt az inverse transformációs integrál, amelyből ez integráljel elhagyásával kapható, és ott megbeszéltük, hogy ez az e ad j omega t egy általánosított színuszos jel, amelynek szorzója egy komplex amplitúdónak tekinthető. És a Fourier transformációra azt mondtuk, hogy ez tulajdonképpen a felbontás színuszra, tehát a színuszos jelre való felbontást jelenti. Mit is jelent ez az általánosított színuszjel? Ez ugyebár egy komplex kifejezés, amelynek van valós és képzetes része. És ez az idő függvényében egy kört rajzol a komplex számsíkon, amely körnek a kezdőpontját a t egyenlő nullában, illetve ennek a körnek a sugarát a komplex amplitúdó jelöli ki. Tehát így néz ki egy általánosított, komplex értékű színusz. Ezt azért rajzolom fel, hogy a Laplace-szal össze lehessen vetni. Ugyanis vegyük most a Riemann-Mellin integrálnak egy elemi összetevőjét, amelyet az integráljel elhagyásával kapunk. Itt a dx egyenlő 1 per 2-szer pi-szer j-szer xs ds szorozva e ad szigma plusz j omega t. Az e ad szigma plusz j omega t felbontható e ad szigma t és e ad j omega t szorzatára, azaz olyan, mintha a fenti általános színusz jelet megszoroznám egy exponenciális csillapítással. Tehát ez egy exponenciális és egy színuszos jel szorzata. Egy exponenciálisan csillapított, ha ugyan csillapításról van szó, színuszos jelről van szó, amelynek az itt látható kifejezés megint csak a komplex amplitúdója, vagy egyfajta amplitúdója. Ha ennek a függvénynek a trajektóriáját, helygörbéjét szeretném szemléltetni a komplex számsíkon, akkor mondjuk szigma kisebb nullát feltételezve, egy ilyen spirálisan az origóba zuhanó függvényt kapok. Tehát olyan, minthogyha a Laplace transformált az eredeti időfüggvénynek ilyen kukacokra vagy csigákra való bontását jelenteni. Tehát ebben az értelemben a Laplace transformáció úgy értelmezhető, mint a függvénynek csillapított színuszra való felbontása. Persze rögtön hozzáteszem, hogy ez a szigma választható paraméter, és az egyetlen követelmény az, hogy konvergens legyen az integrál. És mivel ezt a szigmát önkényesen választhatom végtelen sokféleképpen, ezért a Laplace transformált eleve végtelen sokféle felbontást ad nekem. Míg a Fourier transformáltnál az omega egy rögzített valami, addig itt szerepel a szigma, és a szigma paraméterrel végtelen sok ilyen felbontás megvalósítható, ha úgy tetszik egymástól függetlenül, és a Laplace transformált ezt az egészet tartalmazza. Mindet tartalmazza. És ez azért nem meglepő, mert, és ez a jelöléseinkben is kifejezésre jut, mert a spektrum, az az XJ omega, egy omega valós paramétertől függ, vagy változótól, a nagy XS pedig az S komplex változótól. Tehát a komplex számsík felett értelmezett függvényről van szó. Tehát ez a kettőnek az értelmezése látszik, hogy eléggé hasonló, de ami önöknek a gyakorlatban fontosabb, az az átszámítás egyikről a másikra. Tehát ha megvan egy jelnek a spektruma, akkor ebből hogyan mondhatjuk meg a Laplace transformátját, vagy még inkább, ha van egy jelünk, amelyet viszonylag könnyen tudunk laplaszolni, akkor ebből a Fourier transformát hogyan mondható meg. Hát ehhez felírnám még egyszer a transformációs integrálokat, hogy össze tudjuk hasonlítani. Xj omega, amely Fourier xt, egyenlő integrál mínusz végtelentől végtelenig xt-szer e ad mínusz j omega t dt, de kikötjük, hogy az xt-nek abszolút integrálhatónak kell lenni ahhoz, hogy ezt a formulát használhassuk. A Laplace transformált xs, azaz Laplace xt, az viszont egyenlő integrál mínusz nullától végtelenig xt szer e ad mínusz st dt. Ez tehát két nagyon hasonló transformáció. Nézzük a különbségeket. Illetve, hogy mikor ejthető egybe a két transformáció. Hát az egyik az alsó határ, amely különbözik. A másik a j omega, illetve az s különbözősége, amely azonban inkább formális kérdés. Tehát ez elintézhető egy formális helyettesítéssel, egy változó cserével, ha úgy tetszik. Az alsó határ viszont csak akkor ejthető egybe, ha belépő függvényről van szó. Ha belépő függvény, akkor a Fourier integrál is nullánál kezdődik. Tehát az a következtetés, hogy az XS Laplace transformált megegyezik az X-ió meg a spektrummal. J omega egyenlő S helyettesítés esetén, amennyiben XT belépő és abszolút integrálható. Az és-t aláhúzom, mert ugye a kettőnek együtt kell teljesülnie. Ha belépő, akkor az integrálási határ, alsó határ egybeesik, a felső meg egyébként is, az abszolút integrálhatóság pedig a spektrum létezéséhez kell. Meglepő módon ez az átírás már akkor sem lehetséges, ha egyébként spektrum létezik. Hadd mutassak egy ellenpéldát. Legyen az XT egyenlő epsilon T-vel. Tehát az egységugrást vizsgáljuk. Az egységugrás Laplace transformátja erről talán volt szó előző órán, az egyperes. Fourier transformátja pedig egy per j omega plusz pi szer delta omega. Tehát ez egy belépőjel, de nem abszolút integrálható, és annak ellenére, hogy ismerjük a spektrumát, ez nem ejthető egybe, vagy nem vihető át egy egyszerű S egyenlő j omega helyettesítéssel az S tartományba, illetve viszont. Egyéb esetben, tehát a függvények egy igen széles családjára megtehető ez az átalakítás, tehát ha ismerjük a Laplace transformátat, ezt általában könnyebb előállítani, vagy legalábbis jobban a vérünkben van, akkor abból a spektrumot egy S egyenlő J omega átírással meg lehet határozni. Foglalkozunk most a transformáció tételeivel. Mindenek előtt a Laplace és inverze lineáris, vagyis összeg és aránytartó. Fourier transformációnál már megbeszéltük, hogy ez mit jelent. És ezt a továbbiakban lépcsőnyomon alkalmazni fogjuk. A következő fontos tétel a csillapítási. Ez azt mondja ki, hogyha a függvényt az időtartományban megszorzom egy exponenciálissal, legyen mondjuk E ad minusz alfa T, akkor ez a komplex frekvencia tartományban egy eltolásnak felel meg, és pedig S helyett S plusz alfa. Itt természetesen a nagy XS önmagában az XT-nek a Laplace transformátját jelöli a továbbiakban mindig. Ez elég könnyen bizonyítható, be kell helyettesíteni a definíciós integrálban, ezért ezt most nem is teszem meg. Ami fontos, hogy ez nem csak valós alfára működik, hanem bármilyen komplex értékre is. Így például egy alkalmazás a koszinusz, illetve szinusz függvények Laplace transformátjának előállítása. Laplace koszinusz omega 0 t ez felbontható Laplace 1/2 E ad J omega 0 T plusz 1/2 E ad mínusz J omega 0 T alakban. Ha az egynek a transformátja egyperes, az epsilon T, az epsilon T-re hivatkozom, de ide nem írtam ki az epsilon T-t, a transformáció úgyis levágja a negatív tartományt. Tehát ez olyan, mintha az epsilon T-t transformálnám. Az egykettednek a transformátja egyketted egyperes, és erre kell alkalmazni a csillapítási tételt, két tagot kapunk, a linearitás miatt ezeket külön tudjuk kezelni. Tehát végső soron azt kapjuk, hogy egykettedszer egy per s minusz j omega 0 plusz egykettedszer egy per s plusz j omega 0. És némi rendezés után az s per s négyzet plusz omega 0 négyzetet kapom. Hát a koszinusz jel transformátja így néz ki. Megint csak hivatkozom arra, hogy teljesen más, mint a spektrum. Hiszen nem abszolút integrálható jelről van szó. Tehát nem szabad azon meglepődni, hogy nem egyezik meg a spektrummal, S egyenlő J omega helyettesítés esetén. A koszinusz jel spektruma két eltolt Dirac delta volt. Hasonlóan vezethető le a színusz omega 0 t Laplace transformátja, csak a rendkedvéért felírom, ez az omega 0 per s négyzet plusz omega 0 négyzet lesz. Tulajdonképpen ezeket a formulákat nem nagyon kell megjegyezni, hiszen rövid úton levezethetők. Tehát elég megjegyezni a felbontást. Következő fontos tételünk az eltolási. Megint felírom a formulát, amely a definíciós integrálból rövid úton kihozható. Laplace transformált epsilon t minusz nagy t szer x t minusz nagy t egyenlő nagy xs szorozva e ad minusz s nagy t. Ez nagyon hasonlít a Fourier transformáció eltolási tételéhez, azonban itt hangsúlyozottan szerepeltetni kell az epsilon t szorzót. Tehát ez egy belépő és késleltetett, vagy másképpen késleltetett és belépő és késleltetett belépésű függvény transformáltja. Hogy bemutassam a különbséget, ezért egy pici magyarázó ábrasort készítek, legyen itt egy xt függvény. Tehát így néz ki az eredeti xt függvény, amelynek transformátja, Laplace transformátja az xs. Ennek nagy t idővel késleltetett változata, tehát az xt minusz nagy t, valahogy így néz ki. De a transformáció, illetve ez a transformációs szabály nem erről szól. Hanem vegyük a jelnek a belépő változatát, tehát az epsilon t szer xt-t, és ezt késleltessük nagy t-vel. Tehát epsilon t minusz nagy t szer xt minusz nagy t, amely tehát a nagy t-ben lép be, és így néz ki. Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy ez az eltolás csak késleltetésre működik. Ez az eltolási tétel csak késleltetésre működik. Azaz, ha nagy t nagyobb nulla, vagy nagyobb egyenlő nulla. Ennek a hátterében az áll, hogy a transformáció levágja a negatív tartományt, és hogyha tologatom a függvényt, akkor vagy szükségem van a függvénynek olyan értékeire, amik a negatív tartományból ide bújnak, vagy előkerülnek, és így már láthatóvá válnak a transformáció számára, vagy egy ellenkező irányú tolásnál ismert részek bekerülnek az ismeretlenbe, ahova a transformáció úgymond nem lát be. Tehát nagyon fontos, hogy az eltolásnál itt is, és majd később a diszkrét idejeleknél tanulandó hasonló transformációnál, az e-transformációnál is nagyon oda kell figyelni az eltolási tétel használatára. A Fourier transformációnál ilyen probléma nincs, mert az mindig a teljes időtartományt figyelembe veszi. Nézzünk egy egyszerű példát. Egy belépő négyszög impulzust fogunk transformálni, amely nullától nagy t-ig tart, és az egyszerűség kedvéért legyen egy a magassága. Az xt analitikus alakja egy ablakozó jel, vagyis két epsilon különbsége, epsilon t minusz nagy t. Itt jegyzem meg, hogy ahhoz, hogy a transformációt rutinszerűen tudják majd használni, nagyon fontos, hogy a függvényt fel tudják írni ablakozó jelek összegeként. Ha minden igaz, a jelek egy elején tanultak erről, hogy hogyan lehet szakaszonként analitikusan leírható függvényt ablakozó jelek vagy ablakozott jelek összegeként felírni, hát erre a Laplace transformációnál feltétlenül szükség van. Tehát ez volna a függvény analitikus alakja, amely tagonként transformálható a transformáció lineáris viselkedése miatt. Az epsilon t transformáltja 1 per s, mínusz, ez pedig az 1 per s-nek a transformáltja az eltolási tétellel megfejelve. Tehát 1 per s szer e ad mínusz s nagy t. Egy picit rendezve, 1 mínusz e ad mínusz s nagy t per s. Következő a deriválási tétel. Amely a Laplace transformációnál központi jelentőségű, majd mindjárt meglátják, hogy miért. Először magát a tételt, utána a rövid bizonyítását láthatják. Laplace x derivált t egyenlő s-szer nagy xs mínusz kis x a t egyenlő mínusz nullában. Tehát a derivált jel az s-tartományban egy s-sel való műveletnek felel, egy s-sel való szorzásnak felel meg, de megjelenik még mellette az időfüggvénynek egy bizonyos értéke, és pedig ezt hívjuk kezdeti értéknek. Ennek tehát egyrészt az a jelentősége, hogy a deriválás operátora egy algebrai szorzássá egyszerűsödik, akár csak a Fourier transformációnál, de még megjelenik a kezdeti érték is egy additív tagként. Ennek az a jelentősége, és ez már előrevetíti a Laplace transformáció egyik nagy alkalmazási területét, hogy például a differenciál egyenletek megoldására primán használható. Egyrészt azért, mert a deriválásból szorzást csinál, másrészt azért, mert beépíti a kezdeti feltételt az egyenletekbe. Tanultak differenciál egyenlet megoldást, ha minden igaz, tudják, hogy a partikuláris megoldást az általánosból a kezdeti feltétel választja ki, vagy legalábbis egy azzal analóg feltétel. Ez a transformáció pedig a kettőt együtt kezeli, vagyis beépíti a kezdeti feltételt. Hát nem véletlen, hogy Heaviside is differenciál egyenletek megoldására használta ezt a módszert elsősorban. Majd látjuk ennek közvetlen és közvetett hasznát is hamarosan. Nézzük röviden a bizonyítást, valamint egy érdekes alkalmazást. A bizonyítás a parciális integráláson alapul, a definíciós integrált használva mínusz végtelentől végtelenig x derivált t szer e ad mínusz st dt, az a parciális integrálás szabályai szerint átírható szögletes zárójel xt szer e ad mínusz st mínusz nulla és végtelen között, mínusz integrál mínusz nullától végtelenig xt szer az e ad mínusz st-nek a deriváltja, azaz itt egy mínusz s-es szorzó, szorozva e ad mínusz st dt. Foglalkozzunk először az első taggal, és állapítsuk meg az értékét. A felső határnál, azaz ha s tart a végtelenhez, ha t tart a végtelenhez, akkor ez a kifejezés nullához tart. Miért is? Ezt múltkor megvizsgáltuk, bár többen megkérdezték az óra után, vagy többen rákérdeztek, és valóban rosszul szerepel a táblánál ott egy határérték számítás, ahol t tart végtelen helyett azt írtam, hogy s tart végtelenhez, esetleg javítsák. Itt tehát a t tart a végtelenhez. A felső határnál azt állítjuk, hogy nulla. Miért is? Hát egyszerű, hiszen az volt az egész transformációnak a kiindulása, hogy az s-ben a szigmát úgy választjuk meg, hogy ez nullához szorítsa a függvényt. Még ha exponenciálisan növekszik is, akkor is egy megfelelő exponenciális csillapítással ez nullára szorítható. Ez szükséges feltétele az abszolút integrálhatóságnak. Tehát nyugodtan állíthatjuk, hogy ha konvergens ez az integrál, akkor a felső határnál szükségképpen nulla. Az alsó határnál pedig az e ad nulla az 1, és akkor itt azt kapjuk, hogy x a mínusz nullában. Tehát az időfüggvény értéke a mínusz nullában. Ami pedig ezt illeti, a mínusz s kiemelhető, mert hogy itt t szerint integrálunk, és ami marad, ez az s-szer integrál nullától végtelenig xt-szer e ad mínusz st dt, amely pedig nem más, mint a Laplace definíciós integrál, azaz xs. Bocsánat, ez itt már plusz, mert a mínusz s-t emeltem ki. És akkor ezzel bizonyítva látjuk. Nézzünk egy érdekes alkalmazást. Ezt megcsillagozom, mert nem kötelező, illetve nem kötelező anyagot tartalmaz. Szokás, bár itt a tárgy keretében nem fordul elő, a Dirac delta deriváltjával foglalkozni. Ugye a Dirac delta már önmagában is egy elég absztrakt dolog, hát a deriváltja még inkább, de akár hiszik, akár nem, lehet műszaki alkalmazása, illetve hasznos absztrakció lehet egyes műszaki alkalmazásoknál. Ezt ha netán ábrázoljuk, akkor úgy szoktuk, hogy két egymást követő impulzust rajzolunk fel, egy nagyon pici eltolással. Tehát a Dirac delta deriváltja valójában két infinitesimálisan eltolt, egymáshoz képest eltolt, ellenkező jelű Dirac delta. Hogy kerülhet ez elő a villamosmérnöki tudományokban? Most vegyünk egy tekercset, egy ideális tekercset. Bocsássunk erre a tekercsre egy áramimpulzust. Az IT legyen delta T. Ekkor a tekercs, az ideális tekercs karakterisztikája miatt a kapcsokon megjelenő feszültség az a Dirac delta deriváltja lesz, hiszen elszer di per dt, tehát amit itt találunk, az az elszer delta vessző t. Ennek az analógiájára ugye a duálja, hogyha a kondenzátor kap egy feszültségimpulzust, akkor nagyot csikolt, és erre egy ilyen dupla Dirac delta áramimpulzust ad. Na most, mi volna a Dirac delta deriváltjának a Laplace transformáltja? Hát ezt egyszerűen meg tudjuk mondani a deriválási tétel alapján. Mivel belépő jelről van szó, a mínusz nullában nulla az érték, ezért felírható, hogy a Laplace delta vessző t egyenlő s-szer Laplace delta t, ahol viszont a Laplace delta t, ez volt az első példa, amit tanultunk, az 1. Tehát ennek eredménye s. Itt most felhasználtam, hogy a kezdeti érték nulla, mert belépő jelekről van szó. Ugye itt hangsúlyozottan mínusz nullát szerepeltetek, hogy ez még megelőzi a Dirac deltát, és megelőzi a Dirac delta deriváltját is természetesen. Jó? Tehát nagyon érdekes, hogy az S függvény, mint Laplace transformált, az a Dirac delta deriváltjának a transformáltja, és ha netán a hálózatszámításnál egy ilyen jelünk jelenik meg, hát ezt nem kívánom, mert az rendszerint hiba, egy nem valószerű modell felállításából következik, de akkor azt tudni kell, hogy az S az a Dirac delta, a Dirac vesszőnek, a delta vesszőnek feleltethető meg. No hát innen folytatom a körülbelül 10 perc szünet után. Következzék az integrálási tétel. Következőt mondja ki. Ha Laplace transformáljuk az integrál mínusz nullától t-ig x tau, d tau kifejezést. Magyarul az x tére alkalmazzuk az integrálás ezen operátorát, és ezt Laplace transformáljuk, akkor az eredeti jel Laplace transformáltját egy per s-sel kell szoroznunk, tehát az integrálás művelete az s tartományban s-sel való osztásnak felel meg. Ennek a bizonyítása hasonlóan történik, tehát parciális integrálással, mint a deriválási tétel. Egyébként néhány ilyen tétel, vagy a tételek némelyikének részletes bizonyítását megtalálják a Bilic-féle példatárban, amit a fél év elején ajánlottam. Nézzük ennek egy alkalmazását. Vegyük a következő jelet, amely belépő, majd a t egyenlő nullától egyenletesen emelkedik, lineárisan növekszik a végtelenségig. A meredeksége pedig legyen egy, az egyszerűség kedvéért. Ez nem más, mint az xt egyenlő epsilon t-szer t, úgynevezett egység-sebességugrás. Tehát nem egységugrás, hanem egység-sebességugrás. Állítsuk elő a Laplace transformátját. Laplace epsilon t-szer t. Vegyük észre, hogy ez a jel nem más, mint az egységugrás integrálja. Tehát ez tovább egyenlő, integrál nullától t-ig epsilon tau d tau. Tehát ha az epsilon t-t integráljuk, akkor éppen az egységsebességugrást kapjuk. Alkalmazva az integrálási tételt, ez 1 per s-szer Laplace epsilon t-vel egyenlő. Ahol viszont az epsilon t Laplace transformátja 1 per s, tehát az eredmény 1 per s négyzet. Ennek a jelnek a transformátját érdemes megjegyezni, mert az úgynevezett rezonancia esetén villamos hálózatokban előfordulhatnak ilyen alakú jelek. Következő tétel, valójában egy tételpár, a kezdeti és végérték tétel. Kezdjük a kezdeti értékkel. Ki kell kötni, hogy ennek a kezdeti értéknek, amely jelen esetben x plusz 0 legyen, ennek léteznie kell, azaz végesnek kell lennie. Ebben az esetben az időfüggvény értéke, helyettesítési értéke a plusz nullában, ez egyenlő limes, s tart a végtelenhez, s-szer xs. Tehát ez kapcsolatot teremt a jel úgynevezett kezdeti értéke és Laplace transformátja között, mégpedig ezzel a határértékkel. Ennek rögtön felírom a párját, hogy lássák a szimmetriát. Itt ki kell kötni egyrészt, hogy a jelnek létezik határértéke a végtelenben, tehát valamihez tart, tehát limes t tart a végtelenhez, xt létezik, és véges, akkor az x a plusz végtelenben, most nem írok határértéket, hanem ez így egyszerűbb, tehát x a plusz végtelenben, az pedig egyenlő limes s tart a nullához, s xs. Mindkettőnek van frappáns bizonyítása, de hosszadalmas és felesleges. Inkább a gyakorlati alkalmazását szeretném kiemelni. Hát egyrészt talán nem nehéz megjegyezni, mert amikor az a t-vel nullához tartok, akkor az s-sel végtelenhez kell, és viszont amikor a t-vel végtelenhez, akkor az s-sel nullához. Mi ennek az értelme, miért jöhet ez jól a gyakorlatban, mondjuk feladatmegoldásnál? Nos azért, mert hogyha az x időfüggvény valamely feszültséget vagy áramot írja le egy villamos hálózatban, akkor előfordul, hogy ennek a kezdeti értéke vagy végértéke, állandósult értéke ránézésre megmondható egy adott gerjesztés esetén. Jelek egyből tanultak erre példát, amikor a hálózati tranzienseket vizsgálták. Mondjuk egy kezdeti érték megállapítása bekapcsolási folyamatnál úgy történik, hogy a kondenzátorokat rövidzárral, a tekercseket szakadással helyettesítem, és ebben az egy így kapott egyszerű rezisztív hálózatban meg tudom mondani, hogy mennyi a kezdeti érték. Az állandósult érték valamely konstans gerjesztésre pedig fordítva történik, a kondenzátorokat szakadással, a tekercseket rövidzárral helyettesítem, és ebben a hálózatban számolok. Nagyon sokszor ránézésre megmondható a kezdeti, illetve a végérték. Amennyiben a hálózatszámításnál Laplace transformációt használtam, akkor rendelkezésre áll ugyanezen jeleknek a Laplace transformátja. Ezeknek a határértékeknek a képzésével, amelyek szintén elég egyszerűek, majd meg fogják látni, ellenőrizhetem a transformációt, magyarul ellenőrizhetem a számításomat legalább két értékre. És így gyorsan kiderülhet a hiba, hogyha valamit nagyon eltoltam. Tehát ez a két tétel ellenőrzésre kiválóan alkalmas. Következő és egyben utolsó tételünk. A konvolúció tétel. Ennek az elvi jelentősége nagy. Következőről van szó. Legyen két időfüggvényünk, F és G. Mindkettő belépő. Ekkor a kettejük konvolúciójával képezett jel Laplace transformátja, röviden egyenlő a Laplace transformáltak szorzatával, ahogy ezt a Fourier transformációnál is látták. Tehát részletesen kiírva, Laplace F csillag G, még részletesebben Laplace integrál mínusz nullától t-ig f tau-szor g t mínusz tau d tau, ez a konvolúciós integrál, ez egyenlő nagy fs-szer nagy gs, tehát a két Laplace transformált szorzata értelemszerűen. Ennek a bizonyítása szakasztott ugyanúgy történik, mint a Fourier transformációnál, tehát ezt még egyszer nem írom le, ott ez szerepelt. Az elvi jelentősége pedig ugyanaz, a rendszerelméletben a válaszjel az impulzus válasz és a gerjesztés konvolúciójaként írható fel, és ilyen módon a gerjesztés, az impulzus válasz és a válaszjel Laplace transformátjai között egy nagyon egyszerű összefüggést kapok, amelyben csak szorzás szerepel. Hát ezt majd meglátják a rendszeranalízisnél. Nagyjából ezek a tételek. Ezek többségét érdemes ismerni, mert ez jelenti a kulcsot ahhoz, hogy viszonylag bonyolult függvények Laplace transformátjait könnyen elő tudják állítani. Elég bonyolult függvények előállíthatók ablakozott jelek összegeként, és ezekre a formulákra alkalmazva a tételeket, valamint ismerve néhány egyszerű függvény Laplace transformátját, a függvények transformátja viszonylag könnyen előállítható. Erről majd példát a gyakorlatokon látnak bőséggel. Foglalkozom most inkább az inverse transformációval, amire épp úgy szükségünk van. Az inverse kiértékelésére ott a Riemann-Mellin integrál, de említettem, hogy ezt nem használjuk. Ehelyett a függvényeknek csak egy speciális csoportjával, az úgynevezett racionális tört függvényekkel fogunk foglalkozni a továbbiakban, mert hogy a legtöbb rendszeranalitikai feladat ilyenre vezet. Éppen ezért nem is írnám fel nagyképűen, hogy inverse transformáció, inkább az, hogy a transformáció megfordítása. Meg fogják látni, hogy miért. Hát legyen idézőjelben a megfordítása. Nézzünk egy bevezető példát. Legyen az xt egyenlő 3 Dirac delta t plusz epsilon t-szer zárójelbe 5-ször i ad minusz 2t plusz 7-szer e ad mínusz 4t. Ez nem egy akármilyen jel, hanem olyan, amely a hálózatok analízisénél gyakran előfordul. Mondjuk így nézhet ki egy hálózat impulzus válasza. jelek egyből annak idején számolgattak ilyeneket. Tipikusan exponenciális tagok összege és esetleg Dirac deltát is tartalmaz. Állítsuk elő a Laplace transformátját. Az XS transformált tagonként képezhető. A 3 delta t transformátja egyszerűen 3. És itt felbontva a zárójelet olyan függvényeket kapunk, amelyek transformátjait ismerjük. Az epsilon t-szer 5-ször e ad minusz 2t transformátja az előző példán, vagy az előző órán bemutatott példa alapján 5 per s plusz 2. Csak emlékeztetek rá, hogy ott az alfával jelöltük azt, amit itt 2-vel, az ötös szorzó pedig a linearitás miatt változás nélkül átkerül a transformáltba. A harmadik tag hasonló módon a 7 per s plusz 4 tördbe megy át. Hozunk közös nevezőre, amely s plusz 2 ször s plusz 4, egyelőre ilyen alakban hagyom, és akkor a számláló pedig úgy néz ki, hogy 3 s plusz 2 ször s plusz 4 plusz 5 s plusz 4 plusz 7 s plusz 2. Felbontva a zárójelet, elvégezve a beszorzást, az eredmény S-nek polinom per polinom alakja, magyarul racionális tört függvénye, 3S négyzet plusz 30S plusz 58 per S négyzet plusz 6S plusz 8. Ez tehát egy racionális tört függvény S-ben. Tehát azt mondhatjuk, hogy a hálózatanalízisben megszokott időfüggvények Laplace transformáltja többnyire racionális tört függvényre vezet, mégpedig azt is meg lehet állapítani, hogy ebben a tört függvényben a számláló fokszáma legfeljebb akkora lehet, mint a nevezőjé, de előfordulhat, hogy kisebb. Ha például nincs Dirac-deltás tényező a jelben, akkor könnyen belátható, hogy a számláló csak elsőfokú lesz. Ezt fogadják el. Csak akkor tartalmazhatna a számláló magasabb fokú tagot, mint a nevező, ha a jelben a Dirac-delta deriváltja is szerepelne. De ezzel nem foglalkozunk. Ami a lényeg, hogy a továbbiakban inverse transformáció címén ezt a műveletsort fogjuk visszafelé megcsinálni. Az is rögtön látszik, hogy a visszafelé elvégzett műveletsor kulcsa a részlettörtre bontás. Matematikából tanulták, aki ott jól megtanulta, az előnyt élvez, de itt lesz szó egy olyan módszerről, amit valószínűleg nem tanultak, és ebben az esetben hatékonyabb. Nézzük tehát a részlettörtre bontás módszereit egy kicsit részletesebben, néhány példán keresztül, és utána általánosítunk, és megkapjuk az úgynevezett kifejtési tételt, amelyet Heaviside-nak tulajdonítanak. Tehát a részlettörtre bontás módszerei. Vegyünk egy példát. Legyen az XS 1,5S négyzet plusz 6S plusz 6 per S négyzet plusz 5S plusz 4 alakú. Tudják, hogy a részlettörteknél a nevezőben a gyöktényezők jelennek meg, szükségünk van tehát a nevező gyökeire. Meg kell oldanunk tehát az S négyzet plusz 5S plusz 4 egyenlő nulla egyenletet, amelynek két megoldása jelen esetben S1 egyenlő mínusz 1 és S2 egyenlő mínusz 4. Amit feltétlenül tudnom kell, mielőtt belevágok a részlettörtrebontásba, hogy mit várhatok, milyen általános alakban írható fel ezek után a felbontás. Ha a számláló és nevező fogszáma megegyezik, akkor lesz egy konstans tagom a felbontásban, ezt A-val jelölöm, egyelőre ismeretlen. És ezen kívül lesz még két elsőfokú tört a megfelelő gyöktényezőkkel. Talán ide fölírom, hogy az S négyzet plusz 5S plusz 4 gyöktényezős alakja a gyökök ismeretében S plusz 1-szer S plusz 4. Vagyis lesz egyszer valamilyen B per S plusz 1 plusz valami C per S plusz 4, ahol ABC egyelőre ismeretlen. A részlettörtre bontás lényege tulajdonképpen ezen tényezők vagy konstansok meghatározása. Vegyünk először egy jól ismert és általános módszert, amit matekból tanulhattak, úgy is apostrofálom. Ennek lényege, hogy közös nevezőre hozok ezekkel a paraméterekkel, és a paraméteres alakból próbálom meghatározni az ismeretleneket. A nevező természetesen S plusz 1 szer S plusz 4, a számlálóban pedig olyan tagok lesznek, hogy A szor S plusz 1 szer S plusz 4, plusz B szer S plusz 4, plusz C szer S plusz 1. Az A, B és C paramétereket úgy kell meghatároznom, hogy ez visszaadja az eredeti számlálót. Vagyis az A szor S plusz 1 szer S plusz 4 plusz B szer S plusz 4 plusz C szer S plusz 1 ki kell, hogy adja a másfél S négyzet plusz 6S plusz 6-ot. Látszólag, bár csak egy egyenleten van a három ismeretlen meghatározására, valójában ennek bármilyen esre teljesülnie kell, és ez csak úgy lehetséges, hogyha az egyenlőség külön-külön teljesül S minden hatványára, vagy S minden hatványának együtthatójára. Tehát külön teljesül az S négyzetes tagokra, az S-es tagok együtthatójára, és S a nulladikon, azaz 1, a konstansokra is teljesül az egyenlőség. Tehát valójában három egyenleten van. Nézzük először a négyzetes tagokat. Könnyen belátható, hogy négyzetes tagom csak innen lesz, és pedig A szor S négyzet. Tehát az egyik oldalon áll az A, a másik oldalon pedig a másfél. Így az A rögtön megvan. Nézzük az S-es tagokat, ez már bonyolultabb. Lesz egyszer innen A szor 1-szer S, meg A szor 1-szer 4, az 5A. Innen lesz B, és innen pedig C. A túloldalon pedig 6. És végül a konstans tagokra felírva, most már kevésbé részletezem, 4A plusz 4B plusz C, és ennek is 6-ot kell adnia. Tehát ez a három egyenlet, amely megoldható általános esetben is az A-ra, B-re és C-re, és azt kapom, hogy A egyenlő 1,5, B egyenlő 0,5, és C egyenlő mínusz 2. Vagyis felírva még egyszer az X-est, ez tehát másfél, plusz 0,5 per s plusz 1, plusz mínusz 2 per s plusz 4. Innen pedig az inverse transformáció már csak egy lépés, mivel ez olyan egyszerű tagokból áll, amelyeknek az inverse transformátját ismerem. A konstans inverse transformátja konstansszor Dirac delta, ezek a tagok pedig exponenciálisokba mennek át, ahogy ezt a bevezető példánál is látták. Akár ránézésre felírható. Xt egyenlő 1,5 Dirac delta plusz epsilon t-szer 0,5-ször e ad mínusz 1-szer t. Ugye itt ez a bizonyos alfa, ami a kitevőben megjelenik. Csak az előjelre figyeljenek. És az utolsó tag plusz epsilon t-szer mínusz 2-ször e ad mínusz 4t. Hát ezt persze szebb alakra lehet hozni. Ki lehet emelni az epsilon t-t, a mínusz jellel elbánni, és így tovább, de ezt most nem teszem meg. Lényeg, hogy előállítottuk az időfüggvényt. Tehát a matekból tanult általános módszerrel, a számlálók egyeztetésével így lehet meghatározni az inverse transformáltat. Felmerül a kérdés, nem lehet ezt egyszerűbben kivitelezni? Hát persze, ha van számítógép a közelben, akkor a válasz egyértelműen igen, mert a legtöbb matematikai segédprogram tartalmaz részlettörtre bontó eljárást. Legyen tehát a B pont a MATLAB, vagy ahogy említettem, az ingyenes klónja, az oktáv részlettörtre bontó függvénye. Az adott esetben ennek a hívása a következő. Felrajzolom ide a MATLAB promptot. Szögletes zárójel R vesző P vesző K egyenlő. Residue, úgy írják, hogy residue. Zárójel. És itt két vektort kell megadni, egymástól veszővel elválasztva, amely vektorokban felsorolom a számlálónak és a nevezőnek, mint polinomnak az együtthatóit. Tehát jelen esetben ez 1,5, 6, 6 vesző, és a másik vektor 1, 5 és 4. Erre a MATLAB a következőt adja ki. Az R-ben lesz mínusz 2 és 0,5. A P-vektorban, ugye ebbe kapjuk az eredményt, a P-vektorban lesz mínusz 4 és mínusz 1, és a K-ban 1,5. Hát azt hiszem nem kell hozzá különösebb magyarázat, hogy mi mivel egyezik meg. Így kapom meg a részlettörtek együtthatóit. De mi van, ha nincs a közelben matematikai segédprogram? Nézzük, mi a probléma ezzel az eljárással, amely egyébként működik és általános. Az a gond, hogy minél nagyobb fokszámú a számláló és a nevező polinomja, annál több részlettörtet kapok, annál több együtthatóm lesz, amelyeket ki kell számolni, és annál nagyobb lesz itt ez az egyenletrendszer. Tehát egy nagy egyenletrendszert kell megoldanom. Kérdés, vajon nem lehetne az ABC és a többi együtthatót valamilyen direkt módszerrel a többitől függetlenül meghatározni? A válasz az, hogy igen, mégpedig trükkös határértékek képzésével. Ennek eredménye lesz az úgynevezett letakarásos módszer. Ehhez tekintsük először a következő határértéket, az adott példánál maradva. Vegyük a limes, s tart végtelenhez x-es kifejezést. Ha veszem a felbontott alakot, ezt a részlettörtes alakot, akkor ez úgy írható, mint limes s tart a végtelenhez a plusz limes s tart a végtelenhez b per s plusz 1 plusz limes s tart a végtelenhez c per s plusz 4. Az A-nak a határértéke lévén konstans önmaga. Ezek viszont s tart végtelen esetén nullához tartanak. Tehát a plusz 0 plusz 0 egyenlő a. Végezzük el ugyanezt a határértékképzést most az eredeti alakon, tehát x-esnek a felbontatlan alakján, amit itt fönt látunk. Nyilván ugyanazt kell kapnunk. Limes s tart a végtelenhez másfél s négyzet plusz 6s plusz 6 per s négyzet plusz 5s plusz 4. Polinom per polinom határértékekről tanultak matematikából. Ha megegyezik számláló és nevező fokszáma, akkor a legnagyobb fokú tagok együtthatóinak hányadosa lesz az eredmény. Ha a számláló fokszáma nagyobb, mint a nevezői, akkor végtelenhez tart, ha pedig kisebb, akkor nullához. Tehát elég egyszerűen képezhető a polinom per polinom határérték. Jelen esetben megegyezik a fokszám, tehát 1,5 per 1, azaz 1,5. És ha kettőt egyeztetjük, akkor kijön, hogy a egyenlő 1,5. Próbáljunk hasonló határérték képzéssel a B-hez, illetve a C-hez is eljutni. Javaslat a következő. A B-nek a meghatározásához vegyük a limes s plusz 1-szer xs határértékét, ha s tart a mínusz 1-hez. Nézzük először a felbontott alakot. Limes s tart a mínusz 1-hez s plusz 1-szer a, plusz limes s tart a mínusz 1-hez s plusz 1-szer b per s plusz 1, plusz limes s tart a mínusz 1-hez s plusz 1-szer c per s plusz 4. Nézzük, hová tartanak az egyes tagok. Az elsőnél semmi probléma, ha s tart mínusz 1-hez, akkor az s plusz 1 az nullához tart, tehát ez nulla. A második tagnál a határérték képzés elvégzése előtt megengedett az s plusz 1-jel való egyszerűsítés, és így a b mint konstans határértéke az önmaga lesz, tehát nulla plusz b. És a harmadik tag, hogyha s tart a mínusz 1-hez, akkor ez kinullázza, semmi különös, ez is nullát ad. Tehát ezzel a trükkös határértékkel a B-hez jutottam el. Képezzük ugyanezt a határértéket most a felbontatlan alakra. De úgy, hogy a nevező gyöktényezős alakra írom, hogy jobban lássuk, mi történik. A számláló tehát másfél s négyzet plusz 6s plusz 6. A nevezőt pedig írjuk fel s plusz 1-szer s plusz 4 alakban. S tart a mínusz 1-hez. Itt is megengedhető a határérték képzés előtt ez az egyszerűsítés. Ha ezt viszont megtettük, akkor az s egyenlő mínusz 1-ben már nem szinguláris a kifejezés, így egyszerűen behelyettesíthetünk. Tehát írhatjuk, hogy ez nem más, mint az 1,5s négyzet plusz 6s plusz 6 per s plusz 4, ahol az S helyébe behelyettesítem a mínusz egyet. Tehát itt már nem kell határértéket képezni, csak behelyettesíteni. Mert nincs szingularitás. Erre pedig némi számolás után nem meglepő módon kiadódik a 0,5 tized. És megint, ha ezt a kettőt összevetem, akkor megkapom, hogy B egyenlő 0,5 tized. Teljesen hasonlóan, de ezt már nem részletezem, a C együttható, az a limesz S tart a mínusz 4-hez, S plusz 4-szer XS határértékként képezhető. Alkalmazva ezt a felbontatlan alakra, most az S plusz 4-jel tudok egyszerűsíteni, tehát ez nem más, mint az 1,5 S négyzet plusz 6S plusz 6 per S plusz 1 az S egyenlő mínusz 4 helyettesítéssel, amely annak rendje és módja szerint ki fogja adni az S egyenlő 2-t. Ez a határértékképzés ilyen egyszerűen csak akkor végezhető el, ha a nevezőben egyszeres gyökök vannak. A többszörös gyökök esetét külön kell tárgyalni. Ez az úgynevezett letakarásos módszer. A nevét onnan kapta, hogy a határérték képzésnél behelyettesítést alkalmazok, de úgy helyettesítek be, hogy a nevezőből letakarom az adott gyöktényezőhöz tartozó, vagy az adott együtthatóhoz tartozó gyöktényezőt. Tehát a B számolása esetén letakarom a B-hez tartozó S plusz 1-et, a C számítása esetén letakartam a C-hez tartozó S plusz 4-et a nevezőben. Innen a név. Tehát mi a jelentősége ennek az eljárásnak? Hát az, hogy egy előre haladó és a többitől független módszert kaptam az együtthatók meghatározására. Tehát egyenként meghatározhatom az együtthatókat, mégpedig egyszerű behelyettesítéssel, tehát különösebb egyenletrendezés nélkül. Ennek általánosítása a kifejtési tétel, amelyet most már külön pontba írok. Kiírom Heaviside nevét. Tegyük fel, hogy az XS racionális tört függvény, a nevezőben egyszeres gyökökkel. Írjuk fel a szóban forgó S függvényt két polinom hányadosaként, ahol a polinomokat jelölje QS, illetve PS, és itt a továbbiakban a QS-sel nem nagyon kell foglalkozni, ellenben a PS-t felbontom gyöktényezők szorzatára. Egyszeres gyökökről lévén szó, S-S1-szer S-S2-ször, és így tovább S-SN. Tehát legyen egy n-et fokú, egy kis n-et fokú polinom a nevező. Kikötöm továbbá, mint rendszerelméleti megfontolásokkal alátámasztható dolgot, hogy a QS-nek a fogszáma kisebb vagy egyenlő, mint a PS-nek a fogszáma. Hát mondjuk úgy írom, hogy P fogszáma nagyobb egyenlő Q fogszáma. Ekkor X részlettörtre bontott alakja felírható valami nagy C0 konstans plusz C1 per S plusz S1 plusz C2 per S plusz S2, plusz és így tovább, C index N per S plusz SN
alakban. Bocsánat, itt mindenhol mínuszok.
Az előbbiekben ismertetett határértékképző módszerből az jön ki, hogy a C0 állandó megkapható a limesz S tart a végtelenhez XS formulával. A többi együttható pedig legyen általánosan CI. A CI a limesz S tart az SI-hez, S minusz SI-szer XS határértékkel számolható, amely határérték viszont egyszerűs gyökök esetén egyszerűsíthető egy behelyettesítéssé, és pedig a számlálót nem bántom, ez marad QS. A nevezőből viszont kiesik ez a gyöktényező, ezt úgy írom fel, hogy produktum. Menjen K1-től N-ig, de K ne legyen egyenlő I-vel, tehát az I-edik gyöktényezőt kiejtem. S minusz SK. És ebbe az egészbe behelyettesítem az S helyébe az SI-t. Ha megvannak ezek az együtthatók, akkor az időfüggvény felírása már gyerekjáték. Tehát ha megvannak ezek az együtthatók, akkor az XT időfüggvény C0-szor delta T plusz a többi tagokban ott lesz az epsilon T, azt kiemelem, epsilon T-szer C1-szer E ad S1T plusz C2 E ad S2T plusz, és így tovább, CN E ad SNT. Ez volna az inverz Laplace transformáció technikája Dióhéjban, és erre példákat a gyakorlaton látnak. Meg kell azonban jegyeznem, hogy vannak speciális esetek, amelyre a kifejtési tétel közvetlenül nem alkalmazható. Nézzük, melyek ezek. Hát először is, ha SI többszörös gyök, akkor valamilyen trükkhöz kell folyamodni, az lesz a megoldás, de gyakorlaton majd ezt látni fogják, hogy az együtthatók egy részét továbbra is meg tudom határozni letakarásos módszerrel, a maradékot pedig az elején ismertetett matekos módszerrel vagyok kénytelen, de az már nem lesz olyan bonyolult, mert az együtthatók nagy részét akkora már ismerem. A másik, ha a gyökök komplex konjugált párt alkotnak, ez is gyakran előfordul a rendszerelméletben, tehát mondjuk az SI egyenlő SI plusz egy konjugáltja, tehát ezek komplex konjugált párt alkotnak. Ezzel elvi nehézség nincsen, hiszen az eddigiekben nem tételeztük fel, mondjuk a kifejtési tételben, hogy a gyökök valósak. Tehát ugyanezek a formulák működnek komplex gyökökre is, változtatás nélkül, csak technikailag lesz sokkal bonyolultabb a feladat. Tehát ezt már ismerik jelek egyből, hogyha komplex saját értékek jelennek meg, azok jelentősen megbonyolítják a számítást. Végül a harmadik, ami előfordulhat még a rendszerelméletben, és itt nem esett róla szó, mert csak racionális tört függvényeket vizsgáltunk, az az exponenciális szorzó esetem. Itt arra kell gondolni, hogy például az fs egyenlő valamilyen xs-szer e ad minusz s nagy t, ahol az xs továbbra is racionális tört függvény. Tehát ami előfordulhat a rendszerelméletben, az egy racionális tört függvény szorozva valamilyen exponenciális kifejezéssel, a leggyakoribb az e ad minusz st alak. Azonban ez se jelent elvi problémát, mert felhasználhatom az eltolási tételt. Tehát a problémát átutalhatom az eltolási tételhez, mondván, hogy előállítom az xs-nek az inverse transformátját, és erre utána utólag alkalmazom az eltolási tételt, amely ezt az exponenciális szorzót okozta. Ezekről azért nem beszélek részletesebben, mert a gyakorlaton töménytelen példát látnak ilyen jelekre. És ezzel be is fejeztem a Laplace transformáció technikájának a tárgyalását, és a pénteki órán rátérek a hálózatok és rendszerek S-tartománybeli analízisére. Köszönöm a figyelmet!